a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
A kata módosításáról, mármint a kata adózás módosításáról már beszéltünk jó sokat, de annak a hátteréről, ugye, hogy a munkaviszony, megbízási viszony hogyan alakul, hogy kell ezt elhatárolni, hogy ne legyen összekeverhető, ez legalább két szempontból is fontos. Az egyik pont a kata változás okán, ugye, hogy az a bizonyos foglalkoztatás vagy munkaviszony, vagy látszat munkaviszony.
Üldözik, ugye azért igen. egész kata felfordulást, így hogy van. Ne lehessen bújtatott munkaszerződéssel vállalkozóként foglalkoztatni valakit, aki igazából munkavállaló.
Na, ennek a hátterét vizsgáljuk meg Fischer Ádámmal, a Niveus Consulting Group jogi partnerével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát akkor azt vegyük górcső alá, hogy mi a munkaszerződés, és az miben különbözik a sima megbízási szerződéstől, mert ha minden igaz, a megváltozó szabályozás nyomán a NAV ezt fogja leginkább ellenőrizni.
Ez így egészen nem pontos.
Az, de tudtam, valami, bocsánat.
Igen, az, hogy valami munkaszerződés vagy munkaviszony, az több szempontból is lehet nézni. Ennek van egy munkajogi oldala, van adójogi oldala, és van teljesen önállóan a kata szempontból vett elhatárolás. Ami fontos, hogy nem teljesen, de egy kicsit mégis mást vizsgál egy munkaügyi bíróság, hogyha munkajogi vita van, mást vizsgál a közigazgatási bíróság, ha adó vita van, és a kata pedig egy teljesen önálló saját rendszer dolgozott ki. Az tény, hogy az elmondások szerint a katát nagyon sokan használták arra, hogy munkaviszony helyett katás vállalkozókat alkalmazzanak, és ezzel jelentősen csökkentsék azokat a közterheket, amit a kifizetett, hívjuk ebben az esetben bérnek, a kifizetett bér után kellett befizetni az államnak. Uh-huh. A kata törvénynek van egy saját definíciója, ami egy vélelmet állít fel arra, hogy ha bizonyos feltételek nem teljesülnek, akkor automatikusan munkaviszonynak kell tekinteni minden további nélkül. Ez van egy felsorolás, benne van az, hogy a pénz a több mint a felét kapja a bérnek, bérét egy munkáltatótól, nem maga osztja be az idejét, nem a vállalkozónak a tulajdonában vagy birtokában álló ingatlanon dolgozik, stb. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat, amiket felsorol a katatörvény, azok nem teljesülnek, akkor automatikusan úgy kell tekinteni, hogy ez egy munkaviszony. Uh-huh. Ettől függetlenül, ha egyébként valaki nem katás, is vizsgálni szokta a NAV, már nagyon régóta vizsgálja, hogy aki vállalkozási szerződéssel dolgozik egy cégnek, ott valójában nem arról van ez szó, hogy egy munkaviszonyban dolgozik, csak ez a katánál a nagy adókülönbség miatt kifejezetten nagy súllyal bír. Ezért vezették be jövőre azt a változást, hogy ez, amit most már szerintem mindenki ismer, aki ebben érintett, hogyha 3 millió forintnál többet fizet valaki egy katás vállalkozónak, akkor a 3 millió fölötti részre még 40% adót kell fizetni. Ez nem jelenti azt, hogy megváltoztatták volna azt, hogy mikor minősítik munkaviszonynak, hanem tulajdonképpen abból indult ki a pénzügyminisztérium, hogyha valaki több mint 3 millió forintot kap egy helyről, akkor az úgyis valójában munkaviszony, és ezzel akarják egy ellenérdekelté tenni a feleket abba, hogy katásan szerződjenek. De ez nem nyúlt bele a feltételrendszerbe.
És ezeket én ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy ezeket a feltételeket hogy lehet ellenőrizni? Rajtaütésszerűen megjelennek az adóhatóság emberei, és megkérdezik a munkavállalót, hogy te mit keresel a munkáltatót bejelentett székhelyén, mikor te katás vállalkozó van? Vagy hát lehet oda bemenni ügyintézés céljából is. Most itt persze jár az agyam, és ezért lehet, hogy butorságot mondok, de elsőre ez jut az emberek.
Nem, sőt, kifejezetten életszerű a példa. Szerintem akkor itt érdemes pár szót ejteni arról, hogy általában mi a különbség egy munkaviszony meg egy megbízási vállalkozási viszony között. Az egyik, sőt talán a legfontosabb elhatároló körülmény, hogy egy munkavállalónak rendelkezésre állási kötelezettsége van. Tehát, hogyha valakinek a munkaideje 8-tól 4-ig tart, akkor neki főszabály szerint akkor is bent kell ülni 8-tól 4-ig a munkahelyén, ha aznap éppen semmi teendője nincsen. Mert hogy bármikor előfordulhat, hogy valamilyen munkát kap. Ezzel szemben, aki vállalkozási szerződést köt, az azt vállalja, hogy valamilyen célt elért. Most nagyon praktikus példa, az asztalos azt vállalja, hogy egy adott bútort elkészít. Hogy ő ezt
igen, de ő azt nem vállalja, hogy a megbízójának a székhelyén rakja össze ezt az asztalt, és ott gyalulja meg, festi le. Valahogy így kell elképzelni.
Nem is ez a különbség, hanem az a különbség, hogy aki megrendeli, az nem szólhat bele azon kívül, hogy ő kb. Milyen bútort szeretne, de nem szólhat bele abba, hogy ő ezt este csinálja, hétvégén csinálja, reggel 9-kor csinálja, saját emberrel, nem saját emberrel. Ebbe lehet vele szólni valamilyen szinten, de egyébként az az ő dolga, hogy ezt hogyan osztja be, és nem kell attól még megjelennie 3 nappal a határidő előtt, nem csinál a munkahelyen, hogy kitöltse a munkaidejét, hanem egyszerűen szól, hogy ő kész van. Ezzel szemben mondjuk egy nem tudom, aki a recepción kell, hogy bent üljön, az akkor is bent kell üljön, hogyha éppen semmilyen dolga nincs, és egyébként internetezhet, mert nem történik semmi a két ünnep között az irodában. Ez egy ilyen alapvető különbség, és igen, pontosan ezek a különbségek is felmerülnek, hogy hol kell végezni a munkát, vagy hol lehet, vagy milyen időbeosztásban, kinek az eszközeivel. Ezek azért nehéz, tehát ezért volt nagyon jó a kérdés, mert ezek nem ilyen tiszták, tehát nem úgy van, hogy egy megbízott az csak a otthonról dolgozik, hiszen vannak olyan feladatok, amit szükségszerűen a megbízónak a székhelyén kell elvégezni. Most akár egy őrzővédelmi vállalkozóra gondolunk, ő neki oda kell mennie az embereivel, hogy mondjuk védjene egy épületet.
Nagyon kevés időnk maradt, hadd kérdezzenek a hallgatók is. Az egyik, ami furdalja az oldalukat, hogy az állami cégek vajon miért kaptak mentességet, erről lehet-e tudni valamit?
Nem tudom, hogy mi volt a konkrétok, nem nagyon magyarázták meg. Az egyik, amit ügyvédként tudok, hogy például az ügyvédeknek, akik kirendelt védők, ő nekik például az állam fizeti ki az összes munkájuk után a kirendelt védői díjat, tehát hogy ott nagyon visszás lenne az, hogyha csak amiatt, hogy az összes külön kis munkájuk után egy helyről kapják a pénzt, akkor is adót kéne fizetni.
És a másik a függő ügynökökkel mi lesz? Ez mindig előkerül, amikor katás beszélgetést folytatunk, hogy ők egy pénzintézetnek a termékeit értékesítik, tehát igazán nagyon hamar megtehet az a bizonyos keret.
Itt kap szerepet az, hogy a jövő évi változás az nem azt néz, nem abban nyúlt bele, hogy mikor tekintünk valamit munkaviszonynak vagy sem, hanem egyszerűen elrendelték, hogy ezt a 40%-os adót fizetni kell. Tehát hiába vannak olyan helyzetek egyébként, akár egy függőügynök, akár egy ügyvéd esetében, ahol tulajdonképpen teljesen kizárt, hogy munkaviszonyról beszéljünk, hiszen tényleg mindenki tudja, hogy ez egy független tevékenység, viszont a 40%-os adó ezt nem veszi figyelembe, nem akkor kell 40%-os adót fizetni, hogyha valaki ezt munkaviszony helyett vállalt ilyen katás szerződést, hanem egyszerűen mindenkinek, aki egy helyről több mint 3 millió forintot kap. Ebben az értelemben ez egy fűnyíró elvnek is tekinthető szabályozás. Tehát nincs tekintettel arra, hogy ez egyébként valójában a munkaviszonyt lepleze.
Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, itt van a nyakunkon ez a módosulás, úgyhogy fontos volt erről beszélni. Jó munkát mára esetleg, ha még van dolog, amúgy meg kellemes ünnepeket kívánunk.
Köszönöm, viszont kívánok kellemes ünnepeket mindenkinek.
Minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Fischer Ádámmal, a Niveus Consulting Group jogi partnerével beszélgettünk a megbízási szerződésről.
Még mindig azon gondolkodom, hogy ezt nagyon nehéz lesz ellenőrizni, de mindegy, ez nem a mi dolgunk.